Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Majdnem 5000 új lakás megépítését célozva 10 újabb otthonstartos fejlesztés indulhat több nagyvárosban, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. Panyi Miklós, mint írta, 4 fejlesztés, 2300 új lakással Budapesten, 6 beruházás több mint 2600 lakás megépítésével pedig vidéki helyszíneken valósulhat meg. Vidéken 2 fejlesztés Debrecenben indulhat. A beruházások jelenleg elhanyagolt és barnamezős területeken jönnek létre. Ezekkel a fejlesztésekkel a kormány célja, hogy gyorsan és érdemben bővítse a fiatalok számára is versenyképes áron elérhető hazai lakás kínálatot országszerte. A megfizethető lakáskínálat bővítése mellett ezek a beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak az építőipar serkentéséhez is. Több ezer új munkahelyet hoznak létre, növelik a helyi adóbevételeket, és hozzájárulnak jelenleg elhanyagolt városrészek rehabilitációjához is, írta az államtitkár. Ünnepi istentiszteleten búcsúzott gyülekezetének tagjaitól Barajti József, a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség lelkipásztora. Barajti József 32 évet szolgált itt, ez alatt megépült a gyülekezet temploma, valamint vele együtt a gyülekezet iskolája, a Balázs Győző Református Gimnázium is. Az alkalmon többek mellett a gimnázium diákjai, valamint a Cantus Firmus énekkar adott műsort. Húsvéti programokra várják az érdeklődőket Miskolcon a Népkertben. Április 6-áig a gyerekeké a főszerep, megnyílik az ország egyetlen 200 méter hosszú felfújható akadálypályája. A pálya péntektől hétfőig 9 és 19 óra között látogatható. Kinyitott a Miskolc-Topolcai tó csónakázó része, 10 vízibicikli és 3 csónak áll rendelkezésre, melyek felkészítve várják az érkezőket minden nap 10 és 17 óra között. Szombaton rendezik meg a 25. Bolondok napi bringatúrát. A résztvevők reggel 8:30-kor találkoznak a miskolci tiszai pályaudvaron, ahonnan egy 62 kilométeres túrára indulnak. Az útvonal Diósgyőrön, Jukóbányán, Parasznyán, Sajó-Szentpéteren és Borsod-Szirákon halad át. A cél Kazincbarcika. A túra szintemelkedése több mint 300 méter. A szervezők minden érdeklődőt várnak. A visszautazás vonattal biztosított Miskolc, illetve Ózd irányába. Húsvéti programokkal várják a családokat a Fenyőkertben szombaton 15 és 17 óra között a Borsodi megyeszékhelyen. A természetközeli program során a gyerekek játékos kincskeresésen vehetnek részt, az elrejtett jelképes kincseket húsvéti ajándékcsomagokra válthatják be. A határidő lejártának napján még csak nem 3700-an kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, és mintegy 14 000-en jelentkeztek át egy másik magyarországi településre az április 12-i országgyűlési választásra, derül ki a Nemzeti Választási Iroda péntek reggeli adataiból. Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak Magyarországon, az ország nagykövetségein és konzulátusain szavazhatnak. A külképviseleten szavazóknak csütörtökön 16 óráig kellett felvetetniük magukat a külképviseleti névjegyzékbe. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a péntek reggeli adatok alapján az utolsó napon benyújtott kérelmeket rögzítették, így most majdnem 91 000-en szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben. A legtöbben 9500-an Londonban szavaznának, míg Hágában 6300-an, Münchenben több mint 5500-an, Bernben 4200-an, Stuttgartban 4000-en, Bécsben pedig majdnem 3000 választópolgár kívánja leadni a szavazatát. A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat ott nem bontják fel, hanem Magyarországra szállítják, és a voksokat bekeverik a szavazópolgár választó kerületében az erre kijelölt szavazókör szavazatai közé. Ugyanebben a szavazókörben kerülnek megszámlálásra az átjelentkezők voksai is. Vidéken, Szegeden szavaznának átjelentkezéssel a legtöbben, több mint 5000-en, még Debrecenben majdnem 4400 átjelentkező van a péntek reggeli adatok alapján.
Az időjárásról.
Általában sok lesz a felhő, majd nyugat felől csökken a felhőzet. A középső ország részben előfordulhat zápor. Nagy szombaton sok napsütésre lehet számítani fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Nagy szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Eleget vártam már, a napra hát a fel kell.
Hagyjál az égboltal, kettesben néznem kell.
Madarakat fújok, délről vadringással.
Jósulnak felhőket, mennydörgést villámmal.
Most kéne megvágni az időt hadlással.
De ha nincs soha szép pillanat, miért álljak, miért fázzak?
Kifeszül az égbolt, bezárom a lelkem.
Jönnek az emlékből kiolvadt érzések.
Fa mögül néz a szív, riadtan azt várja. Vita és békülés, hogy olvad egy másba. Összeér a lomb, tudják jól a fák. Szeretni kell a szél minden mondatát. Összeír a lomb, tudják jól a fák. Szeretni kell a szél
minden mondatát.
Én eleget vártam már, a napra hát a fel kell.
Hagyjál az égboltal, kettesben néznem kell.
Madarakat fújok délről vadringással.
Jósulnak felhőket, mennydörgést villámmal.
Most kéne megvágni az időt hadlással.
De ha nincs soha szép pillanat, miért álljak, miért fázzak?
Kifeszül az égbolt, bezárom a lelket.
Jönnek az emlékből kiolvadt érzések.
Van ögül, néz a szív, riadtan az várja. Tudják jól a fák, szeretni kell a szél minden mondatát. Összeír a lomb, tudják jól a fák, szeretni kell a szél minden mondatát. Összeír a lomb, tudják jól a fák, szeretni kell a szél minden mondatát. Összeír a lomb, tudják jól a fák, szeretni kell a szél. Yeah.
ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink! A húsvét a tavasz érkezésével együtt a közös étkezések, a vendégvárás és a hagyományos fogások időszaka is. Az ünnepi asztalról ilyenkor nem hiányozhatnak a különféle sütemények, a sonka, a főtt tojás és a fonott kalács sem. A bőséges készülődés azonban gyakran együtt jár azzal is, hogy több étel készül, mint amennyit végül elfogyaszt a család vagy a rokonság. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja felhívja a figyelmet arra, hogy egy kis a húsvéti ünneplés egyszerre lehet hagyománytisztelő, élelmiszerbiztonsági szempontból tudatos és pazarlásmentes is. Ahhoz, hogy a lehető legkevesebb étel kerüljön az ünnep után a szemétbe, már az ünnep előtt érdemes átgondolni a konyhai készleteket a készülődéshez. A témával kapcsolatban dr. Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos nyilatkozott rádiónknak. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnak mindig is fontos volt az, hogy minél kevesebb élelmiszer kerüljön hulladékként, veszteségként a kukába. Fontos ugye erre húsvétkor is felhívni a figyelmet. Miért döntött úgy egyébként a hivatal, hogy ebben az ünnepi időszakban is ráirányítja a figyelmet?
Ja, nagyon fontos, hogy a húsvéthoz kapcsolódóan azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy az élelmiszer pazarlás az megnő ebben az időszakban. Többet főzünk, sütünk, több ételt dobunk ki. Ezért mindenképpen fontosnak tartottuk most is felhívni az élelmiszer pazarlás csökkentésére a figyelmet. Azt érdemes tudni, hogy a maradék nélkül program keretében már 2016 óta folyamatosan nyomon követjük a háztartásokban keletkező élelmiszer hulladékot, ami jelenleg a legutóbbi számok alapján azt mutatja, hogy egy főre Magyarországon 60 kiló élelmiszer hulladék keletkezik évente, és ami még nagyobb vagy rosszabb szám az az, hogy ennek több mint harmada az az élelmiszer pazarlás, tehát amit gyakorlatilag nem kellene kidobnunk a kukába. Ez egyébként egy közel 22 kilogrammot jelent. Csak hogy ez milyen nagy szám, ez 205 ezer tonna élelmiszert jelent egy évben Magyarországon, ennek az értéke 372 milliárd forint körül van, és ami érdekes, hogy 380 ezer ember tudnánk egy éven keresztül jól lakatni ezzel az élelmiszerrel, amit feleslegesen kidobunk. Például ez a Miskolc lakosságát 3 éven keresztül tudnánk etetni.
Hú, ez elképesztő, elképesztő szám, ezek nagyon nagy adatok. Hogyan lehet ezt csökkenteni? Hogyan tudunk erre odafigyelni? Például húsvétkor azért olyankor szerintem a magyarokra eléggé jellemző, hogy igencsak többféle fogást tesznek az asztalra, terülj-terülj asztalkán van, pláne egy vendégváráskor.
Igen, pont ez az egyik legnagyobb probléma, hogy a húsvéti vendégvárás során nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy hány vendég fog érkezni, mennyi vendégre főzzünk, és hát ugye a magyar háziasszonyok meg mindenképpen szeretnek kitenni magukért, ezért óhatatlan, hogy többet vásároljunk, több ételt készítsünk, és hát hogyha ezek a kukában végzik, akkor ugye ez egy nagyon rossz tendencia, ezen szeretnénk egy kicsit változtatni.
Mit tehetnek itt a háziasszonyok, hogy ne menjen annyi étel ilyenkor a kukába, vagy akár az kutya elé?
Nagyon fontos, hogy húsvét előtt nézzük át a hűtőt, a fagyasztót, és hogyha találunk benne olyan ételt készítéséhez való alapanyagot, amely a húsvétkor fel tudunk használni, akkor azt mindenképpen tegyük meg. Ez azért is fontos, mert a húsvét során készült ételeket, azt szinte biztos, hogy a hűtőben vagy a fagyasztóban kell majd elhelyeznünk egy részét. De nagyon fontos az is, hogy olyan ételeket készítsünk, amelyek hosszabb ideig eltarthatók. például a húsvét ételek közül a krémes sütemények, a sonka, a tojás, az viszonylag gyorsan romló élelmiszerek, ezért próbáljunk meg olyan süteményeket is készíteni, amelyek hosszabb ideig elárnak, ilyen a linzer, a pogácsa, vagy a sajtos ropogó. Ezzel tudjuk csökkenteni például az élelmiszer hulladékot. Nagyon fontos lehet az is, hogy ha elmegyünk vásárolni, akkor felkészülten menjünk, legyen egy bevásárló listánk, tudjuk, hogy mit szeretnénk megfőzni, ahhoz milyen alapanyagot van szükség, és ha tudjuk, hogy körülbelül mennyi vendégre számítunk, akkor ugye azt is ki lehet számolni, hogy mennyit az, amit meg kell vásárolnunk. Ebben például a maradéknélkül.hu oldalon találnak egy adagkalkulátort a hallgatók, amelyet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével közösen az ő szakmai tanácsukkal alakítottunk ki. Itt gyakorlatilag be lehet élni, hogy hány főre milyen ételt szeretnénk elkészíteni, milyen alapanyagból, és a kalkulátor megmondja, hogy mennyi alapanyagra van szükségünk. Emellett például az is érdekes lehet, hogy a fenntarthatóság jegyében ugye a húsvéti készülődésnek az egyik slágere a tojásfestést. Itt nem feltétlenül kell a boltban megvenni a tojásfestéket, hanem az otthon található élelmiszer idézőjeles hulladékból, mint például a céklának a héja, vagy például a vöröshagyma, lilahagyma héja, de akár a lila káposzta külső leveléből, vagy akár például a kávézacból is készíthetünk olyan alapanyagot, amellyel a tojásokat meg tudjuk festeni. Vagy akár a kifújt tojás is egy jó ötlet lehet, aminek ugye a belsejét fel tudjuk használni, és akkor ezt követően már a festett hímes tojás nem lesz romlandó.
És két legyet ütünk egy csapásra, mert hogy már rögtön lehet belőle bármiféle süteményt készíteni. Mi a tapasztalat egyébként ünnepek környékén? Nagyobb az élelmiszerpazarlás? Tehát mondjuk hajlamosak arra az emberek, hogy jön az ünnep, bevásárolok jól, mert én azt gondolom, hogy aki azért egy ünnep előtt pár nappal elmegy egy boltba, hát azért többnyire azt tapasztalja, hogy megrakott kosarakat cipelnek a vásárlók, és viszonylag nagyobb a tömeg, mint a megszokott hétköznapokon. Mi a helyzet ilyen tekintetben az élelmiszer pazarlással?
Én azt gondolom, hogy sajnos még mindig túl sokat vásárolunk, és túl sok étel végzi a kukában a ünnepek alkalmával, így húsvétkor is. Erre jó lenne, hogyha egy kicsit oda tudnánk figyelni. De nem szeretnénk üres asztallal várni a vendégeket, így mindenből többet veszünk, többet készítünk, és emiatt sajnos emiatt több élelmiszer is kerül a kukába, többet is dobunk ki.
Nem vagyunk elég tudatosak mi magyarok, vagy ez úgy általánosságban jellemző mondjuk szerte Európában?
Szerintem tudatosság felé jó úton vagyunk. Az egyértelműen elmondható, hogy 2016-hoz képest már 30%-kal sikerült csökkenteni az élelmiszerpazarlást. Remélem annak is tudható ez, hogy a Nébihnél ezzel aktívan foglalkozunk a Maradék Nélkül program keretében.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy mi az oka annak egyébként, hogy itt a hivatalnál tulajdonképpen rendszeresen, akár ha mondhatjuk így, tudatosítják az emberekbe, hogy figyeljünk oda az ételkészítésnél. Ugye itt van a Maradék Nélkül program, azon belül számos jó kis kezdeményezés, ahogy említette is, az adagkalkulátor, vagy ugye a karácsonyi ünnep kapcsán is adta ki közleményeket, de ugye arról is olvashatunk, hogy melyik élelmiszer fogyasztható még el a minőségi idején túl. Miért fontos ez a hivatal számára?
A Nébihnél azt gondoljuk, hogy mi nem csak egy hatóság vagyunk, a nevünk is, hogy Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, és hogy a termőföldre az asztalik szlogán mellett, mögött fontosnak tartjuk a tájékoztatást, az edukációt, a lakosság edukációját, abból a szempontból, hogy az élelmiszer pazarlás is csökkenjen, tudatosabbak legyenek az emberek, és ezzel kapcsolatban több programunk van, óvodásokat, általános iskolásokat is képzünk, felhívjuk a figyelmüket nagyon sok mindenre, különböző pályázataink vannak, kabalatervező például a legutolsó. Próbáljuk a lakosság figyelmét felhívni ezekre a szerintünk fontos kérdésekre, amely mind a fenntarthatóság, mind pedig a mindennapok életét tudja egyszerűbbé tenni.
Említette, hogy ugye felméréssel végzik tulajdonképpen, vagy figyelik azt, hogy mennyi élelmiszertől válnak meg a magyarok, mennyi kerül a kukába, mennyit pazarolnak el, és hogy tulajdonképpen ez a tendencia, ha jól értettem és jól emlékszem, évről évre pozitívan változik, tehát hogy egyre kevesebb élelmiszer kerül ki hulladékként. Ez így várható a jövőben is, hogy az emberek mindig is mindig jobban megpróbálnak odafigyelni?
Bízunk benne, hogy így lesz, igen, ezen dolgozunk, de nyilván azt látjuk a számokból, hogy amikor 2016-ban elkezdődött ez a felmérés, akkor viszonylag gyorsabban, nagyobb mennyiségben csökkent az élelmiszer hulladék mennyisége és az élelmiszerpazarlás. A COVID-járvány körül volt egy kis visszaesés, de azóta ismét csökkenő tendenciát mutat. Nem olyan nagy mértékben, mint a korábbi években, de azért hál' Istennek talán az emberek és a magyar lakosság is egyre tudatosabb, egyre jobban odafigyelünk. És hát természetesen ezzel pénzt is spórolunk, mint ahogy mondtam, 370 milliárd forintnyi élelmiszer dobunk ki minden évben Magyarországon. Talán lezárásként, hogyha engedik a maradék nélkül programunknak a szlogenjét, elmondanám még zárásként. Ne vásárolj többet, ne főzz többet, ne szedj többet, mint amennyit meg tudsz enni maradék nélkül.
Kedves hallgatóink! A húsvét a tavasz érkezésével együtt a közös étkezések, a vendégvárás és a hagyományos fogások időszaka is. Az ünnepi asztalról ilyenkor nem hiányozhatnak a különféle sütemények, a sonka, a főtt tojás és a fonott kalács sem. A bőséges készülődés azonban gyakran együtt jár azzal is, hogy több étel készül, mint amennyit végül elfogyaszt a család vagy a rokonság. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja felhívja a figyelmet arra, hogy egy kis előrelátás a húsvéti ünneplés egyszerre lehet hagyománytisztelő, élelmiszerbiztonsági szempontból tudatos és pazarlásmentes is. Ahhoz, hogy a lehető legkevesebb étel kerüljön az ünnep után a szemétbe, már az ünnep előtt érdemes átgondolni a konyhai készleteket a készülődéshez. A témával kapcsolatban dr. Nemes Imrét, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét, országos főállatorvost hallották.
Thank you.
A nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, nemrég adták át a 18. élő népművészet országos népművészeti kiállítás 2026 című pályázat Észak-Magyarország és Felvidék régiós díjait Miskolcon. Sándorné Trestyánszki Annabella kosárfonó is elismerésben részesült a Miskolci Galériában rendezett eseményen. Vele beszélgetünk a következő percekben. Nemrég osztották ki itt Miskolcon az élő népművészet pályázat régiós díjait, és a díjazottak között köszöntötték Sándorné Trestyánszki Annabella kosárfonót, akit telefonon értünk utol. Köszöntöm a vonal túlsó végén, és először is sok szeretettel gratulálok a díjhoz.
Nagyon szépen köszönöm, és én is köszöntök mindenkit.
Mit jelentett önnek ez a díj? Ez mondjuk már nem az első elismerés, ahogy én itt láttam, de hát azért ez mégiscsak egy országos pályázatnak egy része.
Nekem hatalmas megtiszteltetés bármilyen pályázaton a díj, tekintve, hogy én 5 éve ismerkedtem meg a kosárfonással, és azért 5 év alatt ennyi elismerést kapni, szerintem ritka.
Akkor már itt a beszélgetés elején soroljuk is fel, jó, hogy milyen díjakban részesült, mert ezt megelőzően, ha jól tudom, a legutóbbi díj az decemberben volt, néhány hónappal ezelőtt.
Igen, decemberben ugye a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek volt egy karácsonyi kiállítása, és ott első helyezett lettem. De tavaly augusztusban a mesterségek ünnepén én lettem az év jó mestere.
Hát gratulálunk mindezekhez, mert az azért nagyon sok minden. Hogy került ön kapcsolatba tulajdonképpen a kosárfonással, a vesszővel itt néhány évvel ezelőtt? Egy teljes pályaváltás történt, vagy azért nem volt messze eddig sem a kézműveskedéstől?
Őszintén megmondva, én soha nem gondoltam arra, hogy én kosárfonó leszek, vagy hogy egyáltalán ezzel foglalkozni fogok. Itt Barciken volt egy tudás átadás tanfolyam, aminél lehetett választani ugye a kosárfonást is. Ez egy 10 alkalmas, hetente egyszer történő esemény volt, és hát egy családi tragédiának köszönhetően, de a párom nagypapája mutatta meg ezt nekem, és hát akkor úgy voltam vele, hogy belevágok, mert hát 3 gyerkőc mellett itthon vagyok, időm, mint a tenger, úgyhogy így ennek köszönhetően ismertem meg a vesszőt.
És rögtön, hogy úgy mondjam, szerelem volt első próbálkozásra, első látásra?
Igen, plusz ugye azt is hozzátenném, hogy az akkori mester, aki tartotta ezt a tanfolyamot, kijelentette, hogy 10 alkalommal nem lehet megtanulni. Hát erre szerettem volna rászáfolni.
És hogyan zajlott így? Hogyan zajlott maga a tanfolyam egyébként az ön szemszögéből nézve? Mindent megmutattak a kezdeti lépésektől, a kezdeti fogásoktól?
Fogásokat annyira akkor még nem, tehát én amondó vagyok, hogy az ember élete végéig tanul, és igen, megmutatott egy-egy alapfogás, de hát ahány mester, ugye annyi tartás, és annyi kis apró szösztenetek vannak, amik elő tudják segíteni a munka folyamatot. Ugye ott az alapokat tanultam meg. És mivel ezzel a 10 alkalommal én nem hagytam abban, hanem itthon is gyakoroltam, és addig-addig gyakoroltam, amíg be nem rögzültek rendesen a lépések, így rá 2 évre sikerült megismerkednem a mesteremmel, Makkai Zsókával, aki látta bennem a lehetőséget, hogy már csak egy kis finom hangolás kell, és akkor igazán eredményes tudok lenni a szakmában.
Hogy tudja ezt az ember otthon gyakorolni egyedül? Mert azért én azt gondolom, hogy ahogy ugye említette, hogy 10 nap alatt valamennyi, vagyis 10 alkalommal ugye valamennyi fogást el lehet sajátítani, és lehet gyakorolni, de akkor vásárolt veszőket, és akkor esetleg interneten is böngészett fogásokat, vagy hogy mit lehet csinálni?
Hát így első lépésben ugye igen, vásároltam én is itthonra veszőt, hogy tudjak gyakorolni, ráadásul ugye az ott megmaradt beáztatott alapanyagot lehetőségünk volt hazahozni gyakorlás céljára. Ugye fontos, hogy mindig egy lépésre koncentráltam, és egy munkafolyamat volt az, amit jól begyakoroltam, és akkor egy hétig akkor csak azt, tehát most itt nézzük azt, hogy vannak a kosárok oldalán az oldalcof, akkor egy héten keresztül én csak olyan kosarat fontam itthon, ami azzal a befejezéssel, azzal a lezárással készült, hogy rendesen be tudjon rögzülni, és így később ne okozzon problémát.
Sok kihívás volt az elején egyébként?
Hát 3 gyerek mellett, igen.
És nem is olyan nagyok voltak még akkor a gyerekek, ugye?
Igen. Igen, hát 2 kisiskolás és 1 óvodás gyerkőc mellett azért kihívás volt már maga az is, hogy beiktassam az életünkbe. Erre is legyen időm, ugye a mindennapi teendők mellett. Én amondó vagyok, hogyha valaki szeretné és elszánt, az meg tudja tanulni. Nincs olyan túl sok lépés, nyilván lehet mindig cifrázni és bonyolítani. Az alapok azok, amik a legfontosabbak, és én ezt hál' Istennek akkor sikeresen jól begyakoroltam.
És akkor itt a mester segítségével, ha jól értettem.
Igen, később itt a Makkai Zsókával, ahogy összehozott az élet, egy másik 10 alkalmas tanfolyamon, ja, láttam bennem a lehetőséget, és a szárnyai alá vett. Úgyhogy sok apró kis finom hangolást megmutatott, hogy hogyan lehet szebb, hogyan tudom az esetleges hibákat kijavítani. És hát az ő unszolására találtam le úgymond a saját számízére, amivel megmondható, hogy na igen, az a kosár az az enyém.
Épp ezt akartam kérdezni, igen, hogy a kosár fonásban is van olyan, ami egy saját védjegyé tehető, szinte már mondhatjuk, így lehet, hogy most nagyon butaságot kérdezek, de hogy itt is van olyan, amire, ha valaki ránéz, aki tudja is, ismeri a kosarakat, illetve hát a fonott termékeket, akkor azt mondja, hogy na hát én ezt tudom, hogy kikészítette, mert ilyet csak ő szokott.
Igen, van. Ilyen, tehát már maga alapból ugye természetes alapanyag, viszont itt is lehet a színekkel játszani, van hajas vesző, főzött vesző, fehér vesző, és általában megvan minden mesternek, hogy mi az, ami rá jellemző is rá. Tényleg az ugye az ő védjegye, az ő kézjegye. Nekem sikerült olyan jól eltanulnom a mesteremtől a dolgokat, hogy sokan hirtelen összekeverik a kosarainkat. Ugye ez szerintem óhatatlan. Tehát igenis az ő kézjegye is látszik rajtam, mert ő mutatta meg. Közben próbálom én is a saját kis világomat kialakítani, és már vannak kosarak, amik jobban rám jellemző, de ugye ez a 3 színnek a kombinációja, ezt én eddig javarészt csak nála láttam, és ezt valahogy én is átvettem tőle.
Akkor önnek is nagyjából az a védjegye, hogy ne egy színből készüljön el egy kosár?
Hát egyrészt az is, tehát semmi gond nincs azzal, hogyha egy színből készül el egy kosár, mert annak is megvan a maga szépsége, viszont én is szeretek játszani így a színekkel. Másrészt meg ugye próbáljuk a mai mindennapi használatba is beilleszteni. Tehát én szoktam ilyen kis szaladgálós kis kosárkákat, kézi kosárkákat vonni. Rám inkább ez a jellemzőbb szerintem, hogy így a színek váltogatása mellett, ugye ilyen kis divatkosaraknak mondanám. Tehát most is a kiállításon van egy kis pörfüles, ugye én olyat másnál még eddig nem láttam. Az úgy az én kis ötletem volt.
Mi ennek a mesterségnek a szépsége? Ön hogyan érzi ezt? Mert ugye 5 évvel ezelőtt valami megfogta önt, amibe húzta ebbe.
Szerintem az alkotás. Tehát alapjáraton is egy ilyen kicsit művészéletnek mondanám magamat, és az, hogy kis botocskákból azért milyen szép tárgyakat tudunk alkotni, és azok a tárgyak majd később esetleg az embereket így megszólítják, tehát azt szoktuk mondani, hogy minden kosárnak megvan a gazdája, csak még nem jött el érte. És az, hogy nem elég az, hogy én megfonom, és engem is úgymond boldoggá tesz az egész munkafolyamat, hanem majd később, amikor meg lesz annak a kosárnak a gazdája, és hogy örömmel használja, az olyan jó érzés.
Én, ahogy néztem a munkáit, felfedeztem hát egészen különleges dolgokat is, például hátizsákot, vagy hát nem tudom, jól mondom-e, veszőből fomba. Ezek is az újítás céljával jöttek létre?
Hát ez inkább nekem volt a praktikusság, mert mindig azzal szenvedtem, hogy gyerekekkel ugye megyünk ide-oda-amoda, és hogy semmilyen hátizsák nem volt jó, semmi nem volt elég. Így fontam magamnak egyet, és így jött az, hogy hátizsákot is fonok. Mert ugye sokkal jobb kulacsokat beleállítani, és tényleg sok minden belefér, és a gyerekek szempontjából is, hogy bárhol le tudom tenni, nem fog eldőlni. Nekem praktikus volt, és így jött az ötlet.
Annyit azért hagyj kérdezzek meg, hogyha már ugye szóba került az, hogy 5 évvel ezelőtt ismerkedett meg ezzel a mesterséggel, hogy azelőtt teljesen más pályán volt, mert azt ugye hallhattuk, hogy kreatív tulajdonságokkal rendelkezik, és hogy szeret azért kreatívkodni, de máshogy indult a pálya, máshogy indult az élet?
Hát az én életem az úgy indult, hogy én nagyon fiatalon szültem 20 évesen, így nekem nem volt alkalmam a munkavilágából kivenni a részemet, úgyhogy főállású anyaként én itthon voltam, és így hát akkor találtam rá úgymond saját magamra, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, mert azért az, hogy a 3 gyerek mellett munkába állni nem egy egyszerű dolog, viszont így hál' Istennek úgymond dolgozom is, meg nem is, mert ugyanígy itthon vagyok a gyerekekkel, viszont folyamatosan tudok valami olyat csinálni, amivel hát egy kis pénzhez is jutok néha, viszont örömömet élem benne, a gyerekeket pedig tudom hozni, vinni, rendezni a kis életüket, és így...
Megvan minden, sikerül minden.
Igen. Tehát, hogyha kell, akkor félre tudom tenni, nem okoz problémát, hogy most betegek lettek, vagy bármi, hanem fixen itt tudok lenni mindig mellettük.
Kedves hallgatóim, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk! Thank you.
Hallgatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Sándorné Tresnyenszky Annabella kosárfonóval, aki nemrég Miskolcon átvehette a 18. élő népművészet országos népművészeti kiállítás 2026 pályázat Észak-Magyarország és Felvidék régiós díját. Mi a titka ön szerint annak, hogy 5 év alatt ennyi mindent elért? Az évi fiúmestere díjat is elérte 2025-ben. Mi ennek a titka? Abszolút a helyére került itt minden?
Hát egyrészt a helyére került, másrészt szerintem az, hogyha népművészeti körökben az ember mellett van egy mester, mint nekem Zsóka, nagyon nagy hatással tud lenni az emberre is, mert hogyha kell, akkor kritizál, ha kell, akkor egy kicsit unszol, és valljuk be őszintén, én sem biztos, hogy elkezdtem volna zsűriztetni mondjuk a kosarakat, vagy pályázatokon részt venni, hogyha ő nem adja meg nekem azt a biztatást, hogy igenis van olyan jó a munkám, és igenis vegyek részt az ilyeneken, mert van jövője ennek.
Mi egyébként most ebben a jövő? Mert én sokszor azt hallom, hogyha egy népi iparművésszel beszélgetek, hogy jobb lenne, ha szélesebb lenne az a réteg, aki mondjuk vásárolná ezeket a kézműves termékeket. Ugye itt ön is szerintem azért például egy ilyen hátizsákkal, amit én ugye említettem is, azért modernizálja is tulajdonképpen a kosárfonást magát a korral haladva. Mi itt a jövő?
Az, hogy mi a jövő, nehéz megmondani. Tehát én azt látom, hogy egyre több ember fordul vissza egy kicsit a kosarakhoz, mert hát azért ebben a rohanó világban sok szatyor, stb., amiket az emberek megvesznek a boltokban, kezdenek rájönni sokan, hogy azért egy kosár, hogyha jól meg van fonva, több mint 10 évet is kibír és elbír, és praktikusabb, mint az ezredik szatyor otthon például. Vagy van, aki annyira szereti az ilyen népművészeti tárgyakat, hogy ő kifejezetten keresi már az ilyen alkalmakat, amikor vásárolni tud.
Mik a tervek? Mind dolgozik éppen, és mi az, ami tervbe van véve? Mert gondolom azért alkotó emberként mindig van valami ötlet, valami gondolat, ami motoszkál a fejében, hogy na most ezt kellene kipróbálni, most azt kellene kipróbálni.
Igen. Terv az mindig van, rengeteg, néha túl sok is egyszerre. Jelenleg most a virágzó népművészeti pályázatra próbálok készülni, újabb korsókat fonni, újabb mintákkal, meg hát próbálom lezsűriztetni azokat a tárgyakat, amiket eddig még nem sikerült. Hosszú távon azt mondom, hogy ezzel a zsűriztetéssel szeretném én is elérni, hogy népi iparművész legyek. És hogyha minden jól megy, akkor az olyan 1-2 éven belül sikerülni is fog.
És marad a kosárfonás az életében, illetve a fonás az életében mindig is? Ez a terv?
Nagyon, nagyon bízom benne, hogy igen.
Mindig nagy kérdés egy mestertől, hogy tudja-e tovább adni kinek? Hát, ha jól láttam én itt a közösségi oldalon, akkor itt már lesz kinek a családban. Jól láttam?
Igen. Tehát 3 gyermekem közül a 2 lányom az, aki próbálkozik már a kosárfonással.
Ők hány évesek?
Most 13 és 15 évesek lesznek a nyáron. Tavaly előtt részt vettek ők is a vándorlegény pályázaton, ahol régiós díjban részesültek a saját kategóriájukban. Ez is szerencsére egy kis kedv csináló volt nekik. Érdeklődnek. Ugye tanulás mellett nehéz összehozni azt, hogy legyen nekik is idejük, de hogyha van kedvük és idejük, én nagyon szívesen tanítgatom őket, illetve a Fügedi Mártánál van lehetőségem egy-egy tanfolyamot megtartani, úgyhogy ott is hál' Istennek mindig van jelentkező, mindig új arcokat láthatok. Úgyhogy
ott is fiatalok egyébként?
Családom belül is. Különböző korosztály, mert vannak fiatalok, vannak idősebbek. A lényeg az, hogy kedvük van hozzá, szeretnék, ki akarják próbálni, és végig is viszik.
Nem beszéltünk még arról, hogy mi az, ami a legnépszerűbb az emberek körében itt a termékek közül.
Szerintem a demizson és a bevásárló kosár, de kis kenyeres kosár is talán. Hát itt Borsod megyében inkább ezek a mindennap használatos tárgyak inkább, de Pesten a mesterségek ünnepén pedig nagyon szeretik a kicsit különlegesebb kis kézikosarakat, vagy hát amit nem látnak minden nap.
És ahogy láttam már például, szintén itt a közösségi oldalán a fotók között, hogy ilyen dísztárgy is készült karácsony környékén, az a magas kupolás, nem tudom, hogy hogy kell mondani, de hogy egy ilyen kis lakásdekor.
Jobb szeretem azt, hogyha használati tárgyakat készítek, és javarészt ezeket is készítem, de igen, tehát itt a karácsonyi pályázatra egy harangot fontam meg, vagy mondjuk a hóemberemet, ami hát mondjuk a hóember az funkcionálhat tárolóként, viszont nem az a megszokott mindennapi használatú.
Akkor gondolom, itt a hagyományos történetek mellett mindig-mindig van egy kis kikacsintás valami újdonság, igen, felé, valami nem megszokott, igen, felé.
Igen, tehát nem nagyon szeretem a dísztárgyakat, de néha vannak olyan kis bekattanások, úgymond, hogy na most ezt akkor meg kell csinálnom.
De talán egyébként ebben van itt ennek a mesterségnek is a jövője, nem? Hogy mindig meg tudjon újulni maga a mester is, és igen, maga az alkotásai is.
Igen, igen. Igen. Próbálunk folyamatosan újítani. Amondó vagyok, hogy kényszeríteni nem lehet. Tehát kényszerből nem tud az ember újítani, de mindig jön valami újabb ötlet, amit előbb-utóbb ugye az ember el tud készíteni, és aztán hát vagy lesz sikere, vagy nem.
Terve van-e véve egyébként más hasonló népművészeti ágnak a kipróbálása? Vagy ön úgy érzi, hogy itt ebben mindent megtalált?
A bőrművesség az érdekelne, viszont mivel a kosárfonás eléggé megerőlteti a kézizületeket, így nem biztos, hogy már az ilyen finomabb munkákhoz hozzá tudnék állni.
Akkor az lehet, hogy csak szerelem marad.
Igen, igen, igen. Nagyon sok szép szakma van, viszont így a kosárfonás lett úgy a nagy szerelem, és ez az, ami úgy motoszkál folyamatosan a fejemben.
Én már csak akkor sok sikert kívánok a további évekhez és további alkotásokhoz és a különböző megmérettetésekhez, és hát ugye leghamarabb itt a Virágzó Népművészet lesz majd, ha jól tudom, az lesz a következő állomás, hát ahhoz is minden jót kívánok, és hát tényleg azt, hogy legyen, aki követi majd valamikor hosszú évek múlva ezen a gyönyörű szép úton. Sándorné Trestyánszky Annabella kosárfonónak köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
Nagyon szépen köszönöm.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.